Ó, na? De jó hallani magamat.
Újra?
Akadtam neked egy magas labdát, Robert. Játsz, ugye, amíg elkezdjük az adást.
Szabó Attilával beszélgettem.
Most nem azt halkítom, amelyik hangos, várjál.
Szabó Attilával beszélgettem reggel futás közben.
Tényleg?
Igen, szerencsére ő egy olyan ember, akit nem zavar, ha futás közben hívja fel a másikat.
Ja.
És aztán kérdeztem, hogy a Fater, ugye a múlt héten Szabó Kettő László volt vendégünk, a magyar motorsport legenda. Meghallgattad már a műsort?
Nem, még nem.
Akkor még mindig nem hallottad azt a kérdést, hogy... És miért
a bukósisak?
Igen, a bukósisak, amit Pista megválaszol, mert Pista olvasott egy könyvet, ezért tudja, hogy az öreg.
De ne vásd a Pistát, nincs itt, nem tudja megvédeni magát. Biztos, hogy frappáns választ
erre.
Pista, hogy ne?
Hát úgy, ha olvastam a könyvbe.
Ja, na.
Na
ugye.
Na jó, akkor amíg nincs itt a Tibi...
Addig elmondom neked, hogy szerettem vissza a motorozásba, miután balesetem volt 3 hét, vagy 4 hete most már.
Hogy kezd elmúlni a fájdalom?
Kezd elmúlni, de nem akkor szerettem vissza a motorozásba, amikor már elmúlt, hanem amikor a legjobban fájt a térdem.
Igen? Akkor szerettél vissza?
Igen.
Mert a szerelem...
Hát mert egy kicsit elhalványult a dolog, amikor fölemeltem az oldalán pörgő robogómat, a pörgés megállta utána a Városmajor utcában.
Igen. Az a baj, hogy ilyenkor az adrenalin kicsit... hatására az ember túlvállalja magát, és gyakran megemel olyan dolgokat, amiknek a megemelése az nem elég erős, és simán megemeli, csak utána fáj.
Nem, hát a térdem fájt rohadtul, mert nagyon bevertem, és lezúztam elég rendesen.
Az úsztad és horzsoltad. Az úszás az egyik dolog, a horzsolás a másik. Én azon csodálkoztam, hogy a horzsolásod nem múlik.
Rossz helyen van. Rossz helyen van, közben megjött Papp Tibi a stúdióban, ezt egy Antal Imrei színházi közvetítős módszerrel elmondom, hogy Robert szava elakadt.
Antal Imre csinálta a színházi közvetítést?
Ő is, persze.
Igen.
És aztán elmentem, mert ugye lemondani az utat már nem lehetett, a Yamaha új retro Naked Bike bemutatójár. Naked Bike-jának bemutatja, ez XSR 700. Igen. Az XR az mellesleg volt ott, mert a személyzet bizonyos tagjai ezzel
motorozgattak. Közbevetőleg elmondhatok egy megrendítő emberi történetet?
Persze.
Hogy ugye ott volt Yamaha János a Total Car múlt heti 15 éves pártiján, és beszélgettünk, szó-szót követett valahogy, elmeséltem gyorsan, hogy a sörfőzés és a motorépítés nálam szezonálisan hogy követi egymást. Aha. És mondtam neki, hogy ja tényleg, hát hiszen én egy Yamahát építek, képzelj el, egy virágot gyalázok.
Sport heritage.
És erre mit mond egy Yamaha János? Ó, hát nagyszerű, van éppen egy világprojekt a Yamahánál, hogy van egy, ez
Sport
az a motor.
Heritage.
Az ez az a motor, amit építésre kiadnak embereknek, hogy építsenek. Hű, mondom, na hát, melyik is az? És szokás szerint mond egy számot és egy betűt, amire nekem nem ugrik. Aha. Ugyanúgy, mint a E akármilyen BMW-re, én csak nézek, tudom, hogy van egy propeller az elején, meg egy vese. Igen. Na mindegy, és akkor a telefon nem mutatja, hogy ez a... Basszus, mondom, hát ez tök jól néz ki, figyelj, ezt ne add ide nekem, hiszen én ezen csak rontani tudok. Az, hogy ezt szétbarmoljam.
Ja, mert hogy adna értem egyet, amit otthon.
Igen, és mondom, figyelj, előbb várd meg, mi lesz a virágó.
Te szerencse gyerek.
Utána se barmolnám szét, hiszen ez egy tök jó kinéző motor.
Igen.
És ezen szerettél vissza a motorozásba?
Nagyon szerettem. Ez a motor, ez...
Nem azt mondom, hogy úgy néz ki, mint ami jól néz ki, és úgy néz ki, mint amin tök jól lehet motorozni.
Voltam néhány motorbemutatón az utóbbi 10 évben, utóbbi időben kevesebben, korábban többen. Egyetlen egyszer sem próbáltak úgy felütni egy motort az újságíróknak, hogy ezt azért csináltuk ilyenre, hogy te otthon nekiállj és csavarozgasd. Tehát például...
Ott is ezt mondták?
Persze, hajjaj, hát az egész prezentáció arról szólt, hogy elhívtak néhány motorépítőt, és Sinya Kimura azt hiszem az egyik, aki ott volt, ő egy eléggé híres illető.
Nem rokon a Hajtipajti Sinyának.
Nem.
Igen.
Remélem a nevét jól idéztem. Az a lényeg, hogy én nem nagyon szeretem az épített motorokat, viszont a Yamaha ezt úgy vezeti be, ezt az XSR 700 nevű kéthengeres 700 köpcentis modellt, hogy finoman módosított változata az MT-07 nevű, egyébként elég olcsó kéthengeresének, és te a végtelen mennyiségű...
Hasonlítani nem hasonlít rá.
Hát azért alapjaiban eléggé felismerhető benne az eredeti típus, de az a lényeg, hogy rengeteg olyan alkatrészt adnak hozzá, amivel például a fémnek tűnő műanyag burkolatokat valódi fémre cserélheted. Ez egy ilyen abszolút ilyen...
Ez
ilyen...
olyan, mintha a Simpson annak idején az S51-hez adott volna egy ilyen kitbe, hogy akkor az enduro kipufogót rárakhatod.
Is, és semmi radikálisra ne gondolj. Tehát csupa olyan alkatrészről van szó, amitől nem lesz rosszabb a motor, ami egy épített
mennyibe
motor...
Mennyibe kerül egyébként?
Hát itthon azt hiszem 2.700.000 forintba fog kerülni, ami nem nagyon kevés pénz, de a retro nékideg kategóriájában az még mindig egy nagyon olcsó ajánlat lesz.
Fé, ez XR1003.
Az 3 millió fölött van, gondolom.
Nem, ez ilyen 2.6.
Csodálkoznék.
2.5 volt, amikor én vettem.
Az 7 éve volt, úgyhogy azóta nagyon, nagyon elszaladtak a Yamaha árak, persze.
Jó, most ezt... azért, hogy átépítsek egy új motort, azért 2.7-et kicsit sokkal lennék, de a Yamaha tudjuk, hogy egy minőségi valami, Valentino Rossi.
Mondok egy példát, ugye ez egy 78 lóerős motor, tehát nem is erős, nem is gyenge, pont jó, 200 kiló alatt van a teletankolt tömege.
Jó, igazából ezen én is mennék szívesen.
És a tank borításait, mondjuk manapság az üzemanyag tartály a motoroknak nem az, amit látsz, hanem egy burkolat alatt egy tartály. Tehát ennek a tank borítását azt fémre cserélték az MT-07-hez képest. És csupa ilyen apró módosítás.
Várj, a tankok, a mai motortankok nem motortankok, csak borítások.
Amire csomó esetben MS-es tanktáska az.
Így van, egy csomó esetben, persze. Mondjuk mondanám az R1002 GS-t, ami 2004 óta csupa műanyaggal körbevett tankkal készül.
Szerintem alumínium lehet, vagy nem, annak fém volt, csak ugye az nyereg alatt volt a tankja, de...
Így van.
És ugye ott van még ez a NC Honda.
Így van.
Ami van egy ilyen buci, és az nem tank, az a feneked alatt van, és oda pakolhatod be a bukós isakot, akkora üreg van ott.
Ez motor-motor?
Motor-motor, igen. Persze.
És ha a bukót berakhatod a tank, a kamutat?
Egyébként az egy jó dolog.
Ez tök jó.
És hogy az ülés alá vitték ott az üzemanyagtartályt, de nem ezt szerettem volna mondani, hanem hogy itt is felbukkan ez, az ott alumíniumból vannak ezek a borító lemezek. Minden elég jó minőségű, pedig ez alapvetően nem egy drága motor.
A hűtőmágnest nem tudsz rárakni.
És ügyes, valóban nem. És például a hátsó vázrészt, ahol ugye az ülés van a motorokon, azt megvágták az MT-07-hez képest, és a hátsó toldat az lecsavarozható, mert egyébként hegesztett az alapmodellen. Kifejezetten azért, hogy te át tud alakítani egyszemélyessé a motort egy másik üléssel.
Az asszonnyal, hogy a motorozás egy egyszemélyes műfaj.
Ezt ki is tudod ilyen módon fejezni, és csomó mindent tudsz úgy tovább alakítani motoron, hogy az ne legyen visszaalakíthatatlan.
És még egy
milliót
ráköltesz, és
nem, mert magadnak is csinálhatsz otthon alkatrészeket. Tehát pont ez a lényeg, hogy ilyen-olyan frincfrancokat te készíthetsz, vagy készítethetsz a motorépítő barátaiddal, és akkor lesz valamilyen a motor, ami neked tetszik, és a többi le van szarva. És egyébként nagyon jó vezetni. Tehát ez meg a másik, hogy ez egy kezdőknek is tök jó motor, mert tényleg nagyon könnyű. És miközben üvöltöttem a fájdalomtól, mert annyira nyomta a térdprotektor a bal térdemet, amin ugye nyílsebb volt gyakorlatilag, és ebédidőben a mentősökkel kötettem át. Akik egyébként azért voltak jelen, mert gyorsulási versenyt rendeztek ennek a motornak a hangulata jegyében, az újságíróknak ott az ebédelőhelyen egy bekötőúton. Nem vettem részt rajta, mert járni alig bírtam. Tehát volt egy gólem ott a csapatban, ez voltam én, aki leszállni is alig bírt a motorról.
Hozta be harmadiknak.
Igen, hát én nem ő vagyok. És,
jó, hiszen az egy kis gecíte, meg egy rendes
és én nem vagyok, vagy. És én nem vagyok egy jó motoros, tehát ez a másik, hogy én ugye sok prezentáción jártam, ott mindenki irtózatosan jó motoros, mert ízig-vérig motoros újságírók vesznek rajta részt, és aztán voltam én, meg most szintén visszatértem ebbe a közegbe én, aki csak úgy szeret motorozni. És ezzel a motorral ez nagyon könnyű. Tehát, ugye,
én is úgy képzelném, hogy a paraméterek
alapján rákívántam. Marad egy hatalmas kormány, tehát magasabb, szélesebb a kormány, mint az MT-07-en, tehát majdnem teljesen egyenes háttal ülsz, kicsit endúrósan, és a motor nagyon adja magát, nagyon-nagyon finom, picit az elektronikus gázmarkolata egy-két helyzetben nagyon on-off módon viselkedik, de én boldog voltam, boldogabb lettem volna, ha nem fájt volna egyfolytában a térdem, de így is baromi jó volt. Szardinia motoroztunk
egyébként. Sokkal kevésbé fájt a térded, mint egy ilyen GSX-er jellegű hasalós motorra kellett volna.
Hát jó esélye egyébként, igen.
Viszont jobban fájt a térded, mint ha valami jó ilyen fotel pozíciós choppert.
Igen, és akkor ott leszálltam a motorról a végén, és úgy voltam, hogy basszus, én ezt nem fogom tudni abba hagyni. Tehát volt egy-két év, amikor úgy voltam vele, hogy hát motorozom most már 10 akárhány éve.
Engedjük el ezt.
Lehet, hogy most már valami autó kéne. Nem. Nem lehet abba hagyni, tényleg. Ne kezdjék el, és akkor nem kell abba hagyni.
Hozzátenném, hogy az MT-07 már önmagában egy annyira jó motor, hogy, és annyira barátságos, hogy én gyakorlatilag szinte kezdőként ültem rá a tesztmotorra, tehát mit tudom én, volt bennem 1500 km nagy motoron, és végig fantasztikusan üvöltve élveztem az egészet.
Ez annyira megnézném asszúrt, amit üvöltve
élveztem. Ez nagyon fontos egyébként, amit az asszúr mond. Ez a vélemény, ez tényleg fontos, van egy komplex
kategória. Azt mondom én is, hogy ránéztem meg így az ilyen paraméterek alapján, hogy 200 kiló alatt, 70 valahány lóerő, hogy ez egy ilyen tökéletes dolog, amit, aminek ki tudod nyomni a szemét.
Nagyon,
és
nagyon érdekes.
Nekem mondani, nem kéne.
Összehasonlítani másik ilyen 700 köbcenti körüli
az NC-vel,
és egyszerre voltak nálunk, egyszerre fotóztuk a behúzottakat a bandival. Uh-huh. És ebben az az érdekes, ebben a motorban, hogy ez a, az a jó, ugye az NC, az valami 50 lóerő, és forog valami 7000-ig, nem tudom.
Egy vérbeli Honda Jazz motor.
Ez egy ilyen postás.
Ezt az A2-es jogosítványhoz optimalizálták alapvetően.
Igen.
És ugyanez úgy néz ki az MT-07-en, hogy forog 5-6 ezerig, és aztán utána még ugyanannyit körbelül. Tehát ilyen 12 talán a piros van, vagy 13.
Tehát mint egy motornak.
Mint egy rendes motornak, igen. És ettől aztán, tehát hogyha csak úgy csorogsz velük, akkor majdnem ugyanaz, és akkor egyszer csak úgy gondolod, hogy most akkor előznél, akkor az MT-vel meg tudod tenni, hogy egyszerűen csak tekersz egyet a markolaton. És
hol volt a tesztút egyébként?
Szardínia szigetén. És ahol egyébként egy teremtett lélek nem jár ilyenkor. Tehát a mentősöknek én lettem a hónap esete. Nagyon aranyosok voltak.
Aha, és kérdezték, hogy ha hol estél el, és mondtad, hogy hát a Kék Golyó utcában.
Nem, hát nem tudtak angolul, de nagyon igyekeztek kifejezni, hogy el kell mennem orvoshoz, és aztán még a nap végén utána...
Nem tudtak angolul?
Nem.
De olaszul azt azért perfekt.
Olaszul nagyon-nagyon kommunikáltak, és utána üzentek a szálloda recepciójába, mint egy 100 kilométerre attól, ahol találkoztam velük az ebédhelyen. Nem, hogy mindenképpen menjek orvoshoz, mert ennek a felesem tréfa, és a recepciós ezt már el tudta mondani. Tehát, hogy annyira lelkiismeretesek voltak, és annyira megijedtek attól, amit a térdemen láttak, hogy még fontosnak tartották, hogy így rám pirítsanak ilyen szatellit módon a teszt végén, de
azzal együtt nem fogadtál szót nekik is.
De. Elmentem sebészetre, persze. Hát, ugye ez egy kicsit kevésbé idilli környezetben itt a Kútvölgyi klinikán zajlott, és ott a sebészeti ügyeletes egyszer csak fogta a spatulát, és így elkezdte kenegetni betadinnal a nyílt sebet. Aztán persze egy kicsit kinevetett, hogy én miért jajongok, amikor motoros vagyok, nekem ezt ki kell bírnom, és aztán megmutatta, hogy kell bekötni, és azóta javul.
Igen.
Tehát le kell nyomni gézzel, és akkor hagyni kell ott dolgozni, hogy ne érje a farmer. Ez volt a baj tulajdonképpen. Nem tudtam jól bekötni előzőleg. Na mindegy. Igazából a tanulság az.
Mi az, hogy ne érje a farmer? Hát ha be van kötve, hogy érné a farmer?
Hát előzőleg nem volt bekötve. Mert nem attól féltem, hogy beleragad a sebbe a cucc, és akkor nem. És egyébként a tanulság az, nem, mert megfogja a kötés. És a kötés beleragadhat, mert az majd lejön együtt, amikor meggyógyul a...
Ja,
mindegy, nem akarom a hallgatókat ezzel...
Elmész egy gyógyfürdőbe, egy ilyen közös medencébe, de úgy, hogy fogad a térded, és akkor majd ott egyszerre csak szépen, mint a bélyeg a borítékról leázik.
A tanulság egyébként az, hogy térprotektor. És hát az egyszerű páralecsapódáson húztam egy fölöslegesen nagy féket a Városmajor utcán, és semmi, elnyaltam, mint annak a rendje.
ABS.
Igen, hát vagy ABS-es robogó.
Vagy egy olyan gyenge robogó, amivel nem lehet gyorsan menni, amivel el lehet esni.
Nem mentem gyorsan. Tehát ha gyorsan mentem volna, most nem lennék itt.
Na mindegy. Tehát, hogy a motorozást el lehet engedni, úgyhogy mi most el is engedjük. Pap Tibi hozott magával egy csomó cetlit, aminek nagyon örülök, hogy nem felejtette el, mert én elfelejtettem, hogy elhozzam a cetliket. Ugye tegnap volt egy szerkesztőségi Astra saját tömeg Totó, és én voltam az Astrának az európai bemutatóján való Németországban talán, igen. És Pap Tibinél van most a tesztelőt, és kérdezte tőlem, hogy na szerintem hány kiló volt az Astra, és ugye ott azt mondták, hogy 200-at faragtak?
200-at mondtak, igen.
200-at faragtak, és mondtam, hogy igazából nem mentem vele gyorsan, meg nagyon nem ráncigáltam a kormányt, és hogy az a bajom, hogy annyira jó futóművet csinálnak az Opelesek, hogy még az a rettenetes tank inszigniával is nagyon jó szerpentinen gyorsan menni. Tehát, hogy igazából nem tudom, de olyan flashem nem volt benne, mint a Mazda 3-nál, ami nagyon érződik, hogy nagyon könnyű. Hogy a Mazda 3, mondjuk azzal sokat mentem meg néha gyorsan is, de azon egy kormány mozdítása érezni lehetett, hogy basszus, ez egy kikönnyített fazakis autó. És akkor Papp TV hirdetett egy 500 forintos beszállású, nem tudom, hogy ez egy tiltott szerencsejáték. Nem, ez nem szerencsejáték, hiszen ez a tudás és a profizmus játéka. Hogy ki hány kilóra tippel, hogy mennyi lett az új Astra. A hivatalos az mi? A hivatalos szám, amit közöltek hozzá?
A forgalmiból azt néztük ki, hogy olyan 1210.
Ugye az még egy, tehát az a baj az Astra sújtótónál, hogy ezt teszi nagyon nehézé, hogy nagyon jó a futóművük, és hogy hazudnak. És hogy amikor lemértük a Zafirát, az Afirát is mértünk, meg Astrát is, nem? Nem?
Astrát is
mértünk, az volt a híres végeredmény, ami 200 kilóval több, mint a gyári adat.
És a gyári adat 200 kilóval volt több, mint bárki másnak a gyári adata.
Most azt akartam kérdezni, hogy kicsit a PapTV mikrofonját húzzuk messzebb, mert, ne, messzebb, mert nagyon-nagyon gerjedős.
Jó, oké.
Okay. Köszönjük. Daniel, szólj máskor is, ha valami technikai jellegű
észrevétel.
Szóval akkor mondanám, hogy én nem is tudom, kérdeztem, hogy a többiek mit tippeltek, és nem is tudom, talán a Pistának a mennyi tippelt? 1450-et tippelt a Pista, akkor én hozzá képest tippeltem 1500-at, Göbölyös doktor 1450-et, PapTV 1350-et, Bandi 1400-at, Zomborác Iván a Total Bike-től 1438-at, Asszúr, te benne voltál?
Én kimaradtam ebből.
És Dániel is kimaradt. És akkor ugye PapTV elkérte Karotta kerékmérlegét, ami dekára, vagy nem tudom.
Hát minden esetre kilóra pontos.
Kilóra nagyon pontosan megmondja, hogy mennyi. És akkor hát nem is tudom, van-e valamelyikünknél fanfár, mert te már tudod, Dániel?
Igen.
Te már tudod, akkor itt senkit se lep meg, de engem nagyon meglepett, hogy akkor mennyit mutatott a mérleg az 1230 kilósra deklarált Astra alatt?
1229-et mutatott. Ugye mi 1220-at számoltunk, hogy annyi kéne, hogy legyen. Úgy tűnik, hogy inkább az 1210, de ez semmiképp sem két mázsa.
Hogy egyfelől nem csaltak, másfelől tényleg lejjebb faragtak, harmadfelől 400 kilót faragtak le egy autó tömegéből. Ilyen nem volt, mióta Henry Ford feltalálta. Nem, tudjuk, hogy nem ő találta fel a futószalagot, de...
Mennyivel drágább ez az Astra, mint az elődje?
És szerintem annyival drágább, amennyivel az, hogy ilyen turbomotor, ugye az alapmotor, ez az 1000-es háromhengeres, és
nem,
ez a
Corsa. De nem dráma jön, tehát hogy nem, itt nem nagyságrendek.
Akkor ezt most veszteségesen fogják gyártani?
Nem. Nem. Nem, igazából az volt, ez nagy rész spekuláció.
Egy pillanat utána folytatod, csak hogy azért, és azt még mondjuk meg, hogy könnyebb, mint a Mazda 3.
Igen, mi 1280-at mértünk a 120 lóerős Mazda 3-ra, aminél ugye van egy kisebb motor, mert ott van egy 1.5-ös motor is, ami csak 105, és az lenne pariban az Astrával, de az adatokat megnézte pont az Astról.
Igen, az tűnt rettentő könnyűnek.
Igen. És nem is kevéssel könnyebb, tehát azért már 60 kiló vagy 50 kiló az már súly.
Na mindegy, szóval ekkora bravúrt, ez egyszerűen döbbenet.
És... Nem akkora bravúr, ez megmondom őszintén, hogy igazából itt arról van szó, hogy korábban csináltak egy közös platformot mindennek, és abban nem nagyon volt nagy szilárdságú a célalkatrész. Mert hogy a Chevroletnek az olcsóbb modelljeit is arra kellett föltenni. És ott már nem fér bele, az amerikai árésben nem fér bele. Viszont itt eleve annyira adták az Astrát, hogy igazából még lejjebb is vihetnék az árát, és még mindig nyernének rajta valószínűleg.
4 millió volt a kifutó ára, minden nap eljövök egy ilyen, ahol ki van állítva.
Igen.
Az nem sok, az sok.
Igen, és most gyakorlatilag az történt, hogy követték a konkurencia példáját, és telerakták a tartó részeit a karosszériának nagy szilárdságú acéllal, amiből kevesebb kell, hogy ugyanannyi merevséget vagy szilárdságot adjon összességében a karosszériának, tehát ez lehet az oka annak, hogy sikerült akár 400 kilót faragni.
Hát nem tudom, de az biztos, hogy ugye az autó egy icipicivel rövidebb.
Ja, meg kisebb is
kisebb egy picit. De csak kívül. Tehát, hogy igazából belül marhára tágosabb a hátsó.
De a tengelytáv is kisebb.
Tényleg?
Valamivel kisebb az egész autó, de
nincs generál. Igen, nincs nagy különbség, az biztos.
Nincs kisebb.
Szemre nem nagyon lehet megmondani.
Viszont?
Illetve a formaterve is karcsúsít rajta, tehát még csalás is van. Mert az előző az ilyen nagyon gömbölyű volt, és ilyen vaskosnak tűnt. Ez a mostani ez kicsit kevésbé.
Az látszik, hogy laposabb, mert el is van nyújtva formailag, de valószínűleg laposabb is. És van egy, én alánéztem az autónak, és van egy rossz hírem a Vatrúd egyháznak. Elhagyták Ugye ez egy ilyen csatolt lengőkaros futómű, amit az előző Astrában megtámasztottak. Ilyen
keresztül. Az ötajtós Astrának nézzem. Alapárnak, ugye? Ötajtós.
Igen, ötajtós.
A vatrudas futóművet azt csak a csúcsmodellekbe szerelték az előző generációban is. Nem tudom, most van-e egyáltalán, de ha ez egy alapverzió volt, vagy egy alaphoz közeli, akkor az előzőben sem találtál volna ilyen vatrudas felfüggés.
Ott szerintem csak az alapmotornál nem volt, tehát már az 1.6-osnál volt.
Nem.
Szerintem.
Nem, ilyen két literes, meg dízel, meg ilyenekben volt.
Ilyenekben volt?
Emlékszem, igen.
Az 1.6-os dízelben biztos volt.
De az már egy drágább verzió.
Oké. Okay. De itt nincs hely neki, tehát hogy itt van egy olyan nyúlványa alul a bódénak, hogy ott nem vatrudaznak.
Nézem, a kifutó, tehát a J Astra árakat az opel.hu-n, 1.4 Ecotec 100 ló, ez a szívó.
Ugye? Igen.
Mert EcoBoost a turbo, igen. Ugye?
Nem az EcoBoost, nem, az Ford.
Akkor hogy hívják? Akkor hogy jött a
Ecotec könyvben turbo.
Ecotec turbo, ja, talán.
Az Opelnél turbo Ecoteknek hívják a turbót.
Elnézést.
Na jó. Így hívhatnak minket a forgalmazók. 5 fokozatú kéziváltóval, a fapados, amit Selectionnek hívnak, amiből kiválasztom a fapadot nyilván. Azt jelenti 5.120.000 indulóár. Tehát ez nem az óriás plakátár, mert gondolom az akciós, nem lehet ennyi.
Nem tudom, hogy mi van, de amikor megyek el a Opel pont kereskedés előtt, akkor itt ki van állítva egy ilyen fehér Astra, és 3.999.999.
Én viszonylag röviden mentem ezzel a háromhengeres alapfelszereltség közeli Astrával, ami most nálunk volt, de azt szubjektíve úgy éreztem, hogy ennek az óriási lövése ennek az új Astrának ez a motor. Nyilván az is, hogy könnyebb persze, de én előzőleg mentem ilyen 1.4-es motor Opellal, és az drámaian rossz autó volt.
Igen.
Tulajdonképpen bármilyen kasztiba szerelve. Az 1.4-16V, tehát voltam Edemmel, voltam Korzával.
Nem,
most Ádám. Megnéztem az új Astra ár ugyanazon az opel.hu-s összehasonlítón. 1.4 Ecotec 100 ló, 5 fokozatú kézivált, ez is onnan indul, és ez papíron 4.850.000. Tehát igazából olcsóbb az új.
Azért erre én nem vennék mérget, de ezek ilyen papírárak, tudod.
Igen,
hát 400 kilóval kevesebb anyag van benne.
De ez egy jó alkupozíció neked.
Amikor még volt anyag az Astrában.
Hogy ez egy, ha nem adja neked olcsóbban, mint 3.9 millió az alapárat, akkor azt mondod, hogy átkúrás, mert itt van az opel.hu-n, hogy 300 000-ről olcsóbb.
Hát ha Parizert veszel, és kevesebbet kapsz, akkor kevesebbet.
Ráadásul, fizet. Igen.
Bár ez egy határozottan jobb Parizer.
1 tonna 300 mázsa, vagy 1 tonna 3 mázsa maradhat?
Hát kb.
Igen.
Azért nagyon meglepődtünk, tehát ott álltunk a Bandival a mérleg előtt, és így az állunkat keresgéltük. Nem egyszerű egyébként fölemelni, mert ez egy így olyan, mintha 4 ilyen fürdőszoba mérleget kéne, majd rakunk be képet erről a mérésről is, hogy 4 ilyen fürdőszoba mérlegszerű, kicsit masszívabb valamit kell alá játszani a kocsi alá, és fölemeltük, én behoztam, van egy ilyen hidraulikus, hogy mondják ezt a... Milyen nem? Krokodil emelő, ugye? Vagy mi?
Ja, az.
Igen, krokodil emelő, de egy ilyen akciós barkácsáruházi verzió, és nem bírod annyira fölemelni, hogy ez a baromi nagy kereket is még annyira fölemelje, kirugózva, hogy alá menjen, úgyhogy még ott játszanunk kellett egy deszkát becsempészni alá, és úgy tudtuk annyira fölemelni.
Azt nem lehet úgy, hogy leszeded a kereket, megemeled, leszeded a kereket, alárakod a mérleget.
És hogy rakod vissza a kereket?
Nem, most jutottam csak ideig.
Itt sajnos az egyetlen megoldás, hogy még magasabbra kell emelni.
Hát targoncát kellett volna vinni.
Vagy a béka alá kell rakni még valamit.
Így van. Na mindegy, és akkor ezt így alájátszottuk, és ott fogtuk a fejünket, hogy ez hogy lehet. Ugye tele van tankolva, ilyenkor nagyjából van benne 1-2 kilónyi ablakmosó folyadék is, meg minden, ami kell. Illetve még
és ez most a háromhengeres, ami nálad?
Ez a háromhengeres.
Most már kezd derengeni, hogy én a tesztvezetést a 4-hengeressel kezdtem, és ez egy tök finom valami volt, és mentünk vele, és utána mentünk a háromhengeressel, és a Búzs Pistával voltunk, aki a Playboy színeiben, nem tudom, a Playboy
feltételezett. Volt a főszerkesztő.
Tudom, csak hogy nem tudom, hogy a Playboy feltételezett célközönsége mennyire vevő a fapados Astrára, hiszen elvileg ugye, hogy csupa ilyen, nem Bill Gates, de mondjuk már valami nemzetközi Playboyt, Lapo Elkán, ugye a Fiat egyik tulajdonosa, tehát ilyen halvérű Playboyokra gondolnának, akik beülnek ebbe a fapados Astrába. Na mindegy, hogy mondtam pont a Pistának, hogy nekem a háromhengeresben sokkal több a bugi, tehát ki kellett nyomni a szemét, de valahogy mintha jobban mozgott volna, csak mondom, egy kicsit ott keveset vezettük.
Hát a hangja nem szép.
idegesítő dolgok vannak benne? Arra már nem emlékszem, hogy a napi...
A tolatóradar.
Az mi?
Tényleg, szét tudtam volna ütni az összes szenzorát. Figyelj, ott van az emelőn...
Köcsök, szétütöm az összes szenzorát!
De van, amilyen földön túli agressziót vált ki belőlem, ez az Astrának a parkoló radar, ez körbe van izélve ilyen szenzorokkal. Jaj, de jó, tudod, ezt elmondhatom.
Tudod, és ki van kötve a hangárba Guantanamon, csukjával a fejébe, bejön a kínzó, leveszi a csukját, és na jó van, Ahmed, akkor hozzátok a parkradart. És akkor valaki begördíti az Astrát, és mi az ideges?
Na most mondom, emeljük az Astrát, rajta volt a gyújtás valamiért, mert lefényképeztem, hogy tele van a tank, és úgy maradt. És már föl van emelve, mérlegen áll, másik kézé felemelve, és megkerülöd az autót, és hallod, hogy ahogy így mész körülötte, mert ez a hülye behúzott kézifékkel radarozik. Ha oldalt van valami, radarozik.
Nem minden autót csinálja, de páran igen, hogyha igen. Nincs sebességben az autó, és tovább is itt. És kurva idegesítő, ha előtted van az akadály, és rükverszben van az autó, még mindig visít.
Esküszöm, már a Toyota is tovább lépett ezen. Pedig a Toyota az, aki megcsinálja ezt, hogy ordít a zene, 40-nel rohansz tolatva a fal felé, és alatta van egy ilyen hang, hogy pik-pik-pik-pik-pik. Ez a tolatóradar, de ha behúzod a kéziféket, az rohadt élet, hogy az kikapcsol. Na az Opel, az bármilyen testhelyzetben újra üzembe helyezi magát, és mindig. Ráadásul, ha fal mellé kell állni, mondjuk egy parkolóházban véletlenül van egy méteren belül bármi, folyamatosan sípol. Oké, hogy van egy grafikus kijelző, de hát amellett még nézeget három
tudod. Meg oké, hogy van egy bomba, mivel ki tudod kapcsolni.
De mindig visszakapcsol, tehát hogy nincs...
Tudom, de hogy ez egy szarért is kikapcsolni mindig.
Lehet, hogy a tolatáskáros útjainak szállják ezt az autót, tehát most onnan akarnak.
Most azon gondolkodom, hogy...
Te onnan is hallatszol, Dániel.
Ó, szuper. Átadom. Azon gondolkodom, hogy annak mi értelme, hogy behúzott kézifékkel is aktív a
semmi, tolatóradar. Hát ez az.
Az sem. Egyetlen nyúlfarknyi értelme az lehet, hogyha mondjuk kézifékes indulásból tolatsz ki mondjuk egy parkolóhelyről egy meredek utcán.
Akkor ne azzal kezd.
Dani, én ezt nem komplikálnám agyon ennyire, kihagyták a mikrokapcsolót, mert drágább lett volna egy
Hát ez
egy
inkább euróval. Én ezt úgy mondom, ez egy szoftver. Fejlesztési
ez szar, igen, hiszen az autó tudja, hogy sebességben van, vagy nincs.
Minden tud magáról az a rohadt autó, egyet nem
hiszen
tud.
Hiszen ha felgyúlod a féklámpája, arról ő tudja, minimum arról, de másból is tudnia kell, hogy fokozatban van, vagy nincs.
Igen, és ugye ezek, amelyik körbe van radarozva, tehát amelyik elő van, az nem rükire indul, hanem egy bizonyos sebesség alatt. Ez teljesen oké a részemről, csak az a baj, hogy egyébként meg rohadt lassan indul be. Tehát, hogy már 1000 éve tolatsz, amikor egyáltalán...
Ja,
tehát, hogy ilyen másodperces reakcióval működik, ez borzalmas ebben az
asztalában. Én csak azt akartam mondani, hogy a túlfigyelmeztetés engem mindig kevésbé zavar, mint amikor ilyen bénán későn figyelmeztet egy autó. Én nem parkolok ügyesen, az hiszem, nekem kevésbé lenne zavaró.
De a zavaró egyébként, mert hogyha mondjuk tolatsz a fal mellett, és az az elsődleges célod, hogy ne menj neki hátul a falnak, és közben oldalt is van egy akkor folyamatosan sípol, innentől kezdve vakrepülés.
Nem tud megkülönböztetni, igen.
Ha mondjuk ennek van kijelzője, de mondom, tehát, hogy nem mindig nézegeted a kijelzőt, mert kell nézned még azon kívül három tükröt is, hogy
hát parkolj. Nem nagyon nézeget az ember előre, hogyha parkol, nem? Hát hátra nézünk.
Egyszerűen borzalom. Hát, tényleg.
Kijelzőt szoktam. Én ezekben bízom. Ja, most vezettem a Tesla P85D-t, amelyre feltelepítette a tulajdonos az önvezető funkciót. És ott is a parkolóradar, illetve igen, tehát az összes szenzor, ami a lökhárítókon van, részt vesz abban a komplex működési folyamatban, amelyben az autó tulajdonképpen át tudja venni tőled a vezetést. Bizonyos helyzetekben nem mindig, és nem 100%-os találati arányal, de azért eléggé jól működik.
És vezetted, vagyis nem vezetted?
Vagyis felügyeltem, igen, a közlekedését.
Dekódolhatom a nevét egyébként az autónak?
A Teslának?
Igen.
Tesla tehát, modellás P85D.
Igen. Ugye 85 az a legnagyobb teljesítményű igen. Változat, a P az a power kivitel, és a D az az összkerékhajtás.
A 85 az a
kapacitás. De az jár a legnagyobb...
85 micsoda?
Kilovattóra.
Tehát az a jár a legnagyobb motor teljesítmény is, és itt még ugye elő is van egy motor,
ez
amivel 700, összkerekes.
Ez 700 lóerős. Igen.
Nem, az összesen, a newtonméter.
Összesen valami 700 lóerős, valahogy úgy van, hogy hátul 500 és elő 200.
Én úgy tudom, hogy 510 lóerős és 700 newtonméter, de teljesen mindegy, az a lényeg, hogy ez úgy jön elő belőle, hogy ha
de a 700 newtonmétert az már egyes fordulatszámmal.
Igen, lehajt. Pontosan, ezt, hogy hihetetlenül finoman működik. Én nem vezettem még Teslát.
Én Targoncát már vezettem.
És eszembe jutott egyébként, ezt mondtam is ott valakinek, hogy egyszer volt nálad egy M6-os BMW, és nem tudtál vele bejárni a parkolóházba a falhoz, mert így, így megugrott, igen, amikor egy picit ráérti a gázra. Nem lehetett
vele egy centit odébb menni.
Amiben ez az autó zseniális, és ez nyilván egy ilyen vezérlési megoldás, amit talán egyszerűbb megoldani elektronikával, mint mechanikus vezérlési eszközökkel egy hagyományos dugattyús motoros autóban, hogy lépéstempó alatt is lehet vele menni.
Hát figyelj, ugyanaz megvan videón, én egyszer forgattam, azt hiszem, Linde Targonca, és hogy azzal meg tudod csinálni, hogy ráparkolsz egy tojásra. Tehát az a lényeg, hogy valami rámpa van, és a végén van a tojás, és hogy igazából nyilván nem a tojás tartja meg a Targoncát, de a gumid érintkezik a tojással, ami a másik végén a földdel érintkezik, az a lényeg, hogy fél centire pontosan tud odajátni. Két próbálkozásból megcsináltam, mert ez egy precíz...
Ez egy hidróhajtásos volt?
Precíz hidróhajtásos. Cucc, de ugyanez szerintem villannyal is így működik.
Az M6-osnál ugye az a gond, hogy az egy ilyen dupla kuplungos cucc. Tehát nagyon durvá ereszt rá, igen,
addigra már ugrik. Igen.
Mit akartam ezzel kapcsolatban? Ez a Teslával kapcsolatban volt még valamim, hogy beszélgettünk a sráccal, aki az autó, és ugye most a 7.0-as frissítés volt ez az önvezetés, és jön a 7.1-es verzió, amiről elmondta, hogy ez már az lesz, hogy tényleg az iPhone-járól tudja az autót kívülről 5 km/h sebességgel mozgatni.
Tehát meg tudja sétáltatni az autóját. Az
így, be tudja állítani például egy szűk parkolóhelyre, hogy aztán más rányíthassa az ajtót, és az azért jó, mert bármilyen karosszéria nem sérül, azt cserélik, és hát össze vannak csippelve. Hát akkor
a csipos be tudja játszani így egy Bianchi, igen, meg egy így Portos van, közé van a garázsba.
És akkor még ott beszélgettünk, amíg a Daniék ott jöttek, mentek a grupama tampájáján voltunk a Hungaroringen, és akkor mondta, hogy megvicceljem őket, mert le tudom ám állítani. Tehát mondta, hogy a feleségével is olyanokat szokott szórakozni, hogy leengedi. Nem, meg nem állítja a feleségét, de hogy leengedi az ablakot, kinyitja a tetőablakot, meg ilyen vicces dolgokat lehet csinálni.
És
hol vezetted?
Hát kimentünk vele Mogyoródra, aztán visszajöttünk, aztán bementünk a belvárosba, és akkor végül...
Robotpilotával?
Igen.
A városban te robotpilotáztál?
A városban sokkal könnyebben robotpilotázik, mert ott rendben vannak a sávfelfestések, ott nem adja vissza a vezetést. Egy érdekes dolgot figyeltem meg, amikor átmentünk a Lánchídon, akkor el akart fordulni a Bajcsi-Zsilinszky út felé, mert nem tudta, hogy az elválasztó vonal, ami a kanyarodókat vezeti tulajdonképpen a Bajcsi felé ott az Erzsébet téren, hogy ne menjenek tovább az Andrássyra, mindenkinek.
Passz, mindegy. Naponta járok arra, de nem tudom megképzelni.
Azt követte a szenzoraival, és simán befordult volna balra, de akkor visszavettem tőle a vezetést. És az a helyzet, hogy a következő főverzióban, ugye nem a 7.1-ben, hanem a 8-ban...
És ez most mennyire legális, hogy te ezt csinálod egy Teslában 2015. novemberében Magyarországon?
Szerintem erre nincsen jogszabály, de a Kressz professzort kéne megkérdezni. Én úgy tudom, hogy azt külön, hogy te a vezetés segítő
holnap reggeli hidegindító lehetne.
Simán. De
akkor
simán.
Kérdezzük már meg a Kressz professzor, ez egy tök érdekes kérdés. 2015 novemberében milyen halálos bűnt követtél el azzal, hogy Teslát felügyeltél?
Ja, a válasz egy részét azért meg kell előlegeznem azzal, hogy az autó igényli, hogy rendszeresen jelezd, hogy ott vagy. Tehát nem elég neki az, hogy az ülésen ülsz, mert akkor még attól még aludhatnám.
Megmondja. Éberségkapcsoló van, vagy mi?
Éberségkapcsoló, hogy néha fog meg a kormány, de csak így ennyire. Érj hozzá a kormányhoz.
És egy csörös dobozt rákötsz, mint a Turánra.
Szerintem a mikroelektromos...
Valószínűleg így meg lehet oldani, mert nem tud különbséget tenni.
Ezt nem tudom, sörös dobozzal őszintén szólva nem próbáltuk.
Én az sem biztos, próbáltam, hogy... a kollégák mesélték valamelyik tesztúton, hogy ugye mindenki ezekkel az önvezető autókkal szórakozik, illetve a sávtartókkal.
Is megjelent egyébként, hogy tehát volt egy ilyen, hogy talán Passat, vagy nem tudom mi volt, valami Volkswagen volt, hogy Audi, nem tudom, és
Tibi, van benne sávtartó? Asszisztens?
Miben?
Az Astrában.
Nem volt.
Ó, mert ami az Astra az már majdnem Tesla, tehát ha valaki vásárol, rendelje meg benne a sávtartót, mert ez vezetett a legtovább. Emlékszem, ez egy percig vett át helyetted, és addig kormányozott.
Ja, hát a Tesla az majdnem behozott minket Mogyoródról Óbudára. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy jó, még sávot hát is
nyilván,
tud váltani.
Nyilván most nem azt akartam mondani.
Nem, viszont, és akkor ez legyen a kunkor
sávot
végén.
Sávot is tud váltani?
Igen.
Várjál, hogy előzzön? Tehát így beállított
tehát
tempomatot?
Tehát mész a szélső sávban, egy beállított sebességgel nyilván követő radaros tempomat van benne, ami nagyon sok autóban van a Vitaráig visszamenőleg. És hogyha indexelsz, mondjuk balra, szélső sávban nyilván balra, akkor amint szabad a tér, tehát nem jönnek nagy sebességgel a belső sávban, kisorol, akkor visszafelé indexelsz.
És még nem egy nagyon vezetés. Tehát én azt várnám, beállítom a tempomatot, akkor ő dönts el, hogy akkor kijön abból a sávból, van-e hát ott
eldönti, hely visszasor. Hát eldönti.
De te indexeltél, indexeljen ő.
De hát onnan tudja, hogy te sávot akarsz váltani.
Onnan, hogy beállítottad a sebességet, amivel menni
ja.
akarsz.
Ja.
Egy szar az egész.
Egyébként ez tényleg még nem az az autó, hogy hátra megyek kávét főzni.
Elmegy
oda a helyre, amit én Darwin díjas beállítottam
egy,
a Navin.
Egy kapszulás kávéfőzővel az Astrában már meg tudod csinálni. Tehát az 1 perc az elég egy ilyen...
Csináljunk egy ilyen videót. Kérjünk a Dánoségtól egy ilyen Astrát, hogy beüzemelünk egy kávéfőzőt, és hátra megyünk kávéfőzőt.
És Nespresso-val megcsinál a csina, ha
Nyilván az autósok egy részéből antipátiát vált ki az, hogy az autó át akarja venni a vezetést, ami az autózásnak egyik fontos lényege. De ha egy kicsit messzebb megyünk, vannak olyan vezetési helyzetek, amikor igazából tök unalmas az egész, hajlamos vagy elbambulni, lenyúlni az anyósülés elé a chipsért, stb. És ilyenkor tök jó az a rendszer.
A legjobb, igen.
Teljesen egyértelmű, hogy ott, ahol nagyon sok a környezeti változó, jellemzően városban, rossz felfestések között, Magyarországon számtalan ilyen
ember
hely van.
Felismerő van a Teslában?
Gyalogos felismerő az van, persze. Persze. Kamera van a tükör fölött, radar van a lökhárító közepén, és ugye vannak a parkszenzorok. Ezeket együtt használják.
Ugye, amit néztünk, hogy nem kerültek ki a vizet.
Igen.
Mert ő fémet érzékel. De egyébként ez a felfestés problematika, ez olyan, hogy erre bármelyik fejlesztőmérnöknek az agya ledobja az égszíjat. Tehát én is kérdeztem már meg ezt ilyen sávtartó, tempomatos, mindenféle rendszerfejlesztőtől, meg a Csikós most Japánban megkérdezte a Toyotánál az embertől, és hogy mi van, ha nincs fölfestve. És akkor így néznek,
hogy mi az, hogy nincs.
Most hol van a kamera, vagy ez milyen szivatás, és akkor pislog, és akkor nekem a német azt mondta, hogy de hát fel van festve. De mi van, ha nem? Nincs felfestve. De hát nincs értelme a kérdésnek, föl van festve, és most ugyanezt eljátszott.
Have you ever been to Hungary?
Hát igen.
Ugye a következő tovább lépési lehetőség ezeknek az önvezető autóknak a számára szerintem az, hogy egyrészt ugye most is tudják, hogy hol vannak éppen. És jobban fogják használni a helyzetük meghatározásából adódó ismereteiket. Tehát ha például többször jártál már egy adott útvonalon...
Figyelj, a navigációval ezt nem tudja ő? Vagy a navi az
de ezt mondom,
pontos?
Hogy olyasmit már most is tud, hogyha valahol fölemeled a kasznit, mert hogy emelhető a kaszni magasság, például a patka fekvőrendőr, és beállítod azt a funkciót, hogy később emlékezzen arra, hogy itt fölemelted, akkor később ott fel fogja emelni, és visszasülyezti, átlépi a fekvőrendőrt például. Felmész a patkára, magától fölemeli előtte a kasznit, hogy ne verd le az alját. Ezt már most is tudja. De az, hogy az autó közlekedése közben folyamatosan számoljon azzal, hogy miket tapasztalt korábban ugyanott, vagy a GPS meghatározásával milyen veszélyekre lehet számítani, ezt nem tudja még. Szerintem ezt a következő főverziót tudhatja.
Vagy azért bevinném ezt a Teslát Isztambulba így a délutáni csúcsforgalomba, vagy Kairóba, amikor...
Kapitulálna.
Kairó,
inkább kapitulálna.
A 2008 sávos úton délután 4 és 5 között ilyen kis matróz blúzos 10 éves kislányok szaladgálnak át, de így teljesen véletlen generálva.
Tehát inkább kapitulálva egy kicsit bizonytalan a dolgában, és ez szerintem egy fontos fejlesztési elv. Inkább adja vissza a vezetést, ha valami nem teljesen biztos. Tehát azért sokszor eléggé biztos a dolgában, tehát ez engem meglepett.
Magáról a Tesláról én azt nem értem az egész Tesla jelenséggel kapcsolatban, hogy a nagy, tradicionális, mondjuk luxusmárkáknak miért nincs egy ilyen autója?
A villany vagy az önvezető?
Egy ilyen villany.
Ezt én sem értem.
Tehát, hogy ez annyira hihetetlenül jó egy ilyen Tesla. Most azt leszámítva, hogy egy kicsit ilyen tanulmányautó a belseje, meg minden.
És egy Mercedes vagy Volkswagen költségvetésen belül nem lenne egy szabad szemmel feltétlen fájdalmas tétel.
De lesz ilyen. Én azt gondolom, hogy a Tesla volt az első, ami vállalta a kockázatot, ami ezzel jár. A nagy gyártók meg úgy számolnak, hogy...
De egy ilyen belső égési motorhoz képest ez a villanyrendszer nagyságrend nem lehet olyan orbitálisan nagy, nem? Hát tehát
az aksikat, ára, de,
igen, hát az de, aksikat de, mások de, fejlesztik. De tehát nagyon, az aksi fejlesztése nem te költesz. Villanymotorok nem te fogod nagyon, tervezni és gyártani
nagyon a villanymotorok. Semmilyen tapasztalatok nincsen, ezt a nulláról kell kezdeni.
Hát megveszel egy tesztát, lát és lenyúlod.
De nem így működik. Hát hogyha most lenne nekik ilyen, akkor a Teslával egyszerre fejlesztették volna, tehát nem nyúlhatták volna a Teslát.
De most már lenyúlhatják.
Most már lenyúlhatják, és lesz is nekik. Tehát
és le is nyúlták.
Ezek létező fejlesztések, csak még nem jöttek ki, csak hallani lehet róla. Tehát a BMW-nek állítólag lesz egy középső i-modellje, ami valószínűleg ugyanez a szisztéma.
Mondjuk egyébként többen, tényleg a BMW-nek van, mert az i3 az szerintem elfogadható egy Tesla riválisként.
Többen terveznek.
Értelmezhető, mert prémium,
értelmezhető.
Állatul néz ki, szerintem jobban néz ki, mint a Tesla. Tehát érdekesebb forma kívül belül, mondjuk a Tesla belsőről nem emlékszem, hogy milyen egy Tesla belső.
Ez egy tabletet képzelj magad elé.
Először volt Tesla típusú észlelésem, azért ez nem egy luxus autó.
Na, de ültél i3-ban?
Igen, persze, én voltam a bemutató.
És fostad le a bokádat?
Nagyon érdekes megoldásai vannak, azért minőségileg...
Fé, ez egy olasz design bútor belül.
Igen, de erre nem mindenki vágyik. Tehát a Tesla az egy emészthetőbb dolog. Ja, a BMW ezekkel az újrahasznosított anyagból formált műszerfalakra építi, meg hogy kivillanított.
Az nem újrahasznosított.
Az kenaf. Rost.
De azok
májva.
nem újrahasznosított.
Kurva jól néznek ki azok. Nem.
Nem. Az egy ilyen rostokból van, Indiából hurcolják iszonyatos széndioxid terhelés mellett Európába ezt az anyagot, és abból
a Tesla főlátványossága...
De egy úszányi ilyen kenafból rengeteg i3-as kijön.
A Tesla főlátványossága 17-es monitor középkonzol, de egyébként a belsejéről én nem mondanám, hogy ez a hű, úristen, de korszakos. Ilyen korrektül összerakott autó, hozzáteszem az irított zörög.
De azért azt tudjuk, hogy az amerikaiak erre nem is olyan nagyon hát.
Igen.
Tegnap beszélgetünk Assurral, amikor...
Azért nem egy Toyota Camry, annál mindenképpen...
Épp egy gyűlöletlevelet olvastam fel a szerkesztőségben, amit a múlt heti Mondeo tesztemre kaptam, hogy micsoda egy köcsög Volkswagen, és milyen bérenc vagyok?
Azt olvastam.
Bármilyen más bérenc, hogy be vagy oltva a Ford ellen, vagy nem
hogy
tudom.
Be vagyok oltva a Ford ellen, hogy gyűlölöm a Fordot, és aztán megbeszéltük, hogy hát igen, a Ford Mondeo, még ennek a Vignale csúcsmodellnek kikiáltott Mondeónak a beltere is egyszerűen nem jó érzés körülnézni, és erre az Assur mondta, hogy mert, vagy ki mondta, hogy...
Nem, én mondtam, hogy Amerikában erre nem kényesek.
És akkor lehet, hogy a Tesla is egy amerikai...
A Tesla is egy amerikai koordinátorrendszerben indul, hát Kaliforniában rakják össze, meg ott is van a fejlesztés. Szerintem ők erről kicsit máshogy gondolkodnak. Tehát az európai az nekik mindig túl drága volt, és mindig túl igényes. Egyszerűen nem értékelik ezt a fajta tapintás kultúrát, meg nem tudom. Tehát, hogy
amióta a Chevrolet a Corvair-rel lezakózott, és az amerikai vásárlók arra szavaztak, hogy nem kell az új technika, hanem kell inkább az ormotor hátsó kerékhajtás és a kellemes tepsi, ugye akkor maradt el az amerikai autóipar, és ezzel egyszer mind leszavazták
nem.
Belső igénytelenségben.
Ez itt szerintem árkérdése. A Volkswagen éveken keresztül borzasztó sikertelen volt az európai modelljeival Amerikában, és azért találták ki...
De a 70-es években a bogár az nagyon szakított nem, Amerikában.
Mondjuk hogy úgy, hogy a 90-es évektől a 2000-es évek közepéig, 2010-es évek közepéig, mondjuk így a napjainkig. Csinálták ezt a nagy passzátot, ami már sokkal jobban megy, mert annak egy ilyen egyszerű belső tere van, amit olcsón lehet csinálni. Az amerikaiak ugyanis nem...
Már az előző passzát?
Nem, a mostani. A mostani amerikai passzát.
Ja,
az nem azonos az amerikai passzát,
az előző európai passzátnak az alapjaira épül, meg van nyújtva, meg van szélesítve, és jóval egyszerűbb belül, mármint anyagválasztását tekintve. Tehát egy tök más autó, kb. Azt próbálták, amit a Toyota Camry-vel, vagy a Honda, az amerikai Accord-on, ami ugyanez ez a szisztém, hogy jó nagy belül, elfér a család, nem kell hátul se kényelmetlenül ülni, meg el tudják dobálni a gyerekek a játékot, meg nem tudom mi. És igazából közben nem drága.
De akkor miért mondták nekem a BMW kaliforniai fejlesztő központjában, hogy azért van nekik itt egy fejlesztő központjuk, mert itt van autós kultúra, folyamatosan ingerek érnek, stb. Hogy lehetne máshol is, de itt azért kell, mert itt jó, maguk a dizájnerek is mondták.
Biztos, hogy van ott autós kultúra, rengeteg ember van ott, de hogyha számokat...
Mindenhol van rengeteg ember!
Ha a számokat nézed, tehát mert viszonylag szabadon lehet ott választani ezek között a dolgok között, tehát Amerikában könnyebben lesz neked egy izgalmas autód, hogyha arra vágysz, de a tömegek nem erre vágynak, és a gyártó meg a tömegeket nézi. Tehát, hogy miből tud 450 ezeret eladni egy évbe legalább. És úgy tűnik, hogy ott megvan egy ilyen nagyon, nagyon határozott árplafon, tehát nem tudom, ilyen 25 ezer dollár, vagy akármennyi egy személyautóért, annyit fizetnek, többet nem. Ha feje tetejére állsz, akkor se fizetnek többet. Mert a Chevy-nél megkapják, meg a Toyota-nál megkapják 25 ezerért, és akkor nem fognak a Volkswagen-nek 32 ezeret fizetni.
És akkor mennyire
kerül? Ezért ott olcsóbbra kell csinálni az autót, mint máshol. Viszont cserébe az amerikai azt nézi, hogy 26 000 dollárba, vagy 25 000 dollárba ez fér bele. Én ezért fizettem, és ezt fogom használni. És nem érdekel, hogy puha-e a belseje, vagy mármint a műszerfala,
vagy nem. A Mondeo nem a puhaság a baj, hanem beülsz, ránézel, nem értél semmihez hozzá, de béna.
Kicsit prostó, én meglepődtem egyébként az új Mondeon.
De az is egy világ,
kicsit
az
prostó,
is egy világautó, ami ebből indul ki, hogy Amerikában ugyanezt 25 000 dollárért kell tudni adni.
De ez más, hogy esik latba Európában, persze, 12 millióért.
És persze Európában egy picit nyilván gazdagabb a felszereltség, vagy nem tudom, de én szerintem nem csináltat neki, én legalábbis úgy tudom, hogy nem csináltat neki külön belső teret ide, meg külön egy csomó minden ugyanaz.
Tehát a Mondeo elsődleges piaca az Egyesült Államok.
Momentán igen.
Közben az jutott eszembe, hogy megkérdezem az Assurtól, hogy szerinted azok után, hogy ez a Model S a legerősebb kivitelben 3 másodpercnél valamivel több idő alatt gyorsul 100-ra, és még 100 fölött is retteneteset lép, és ez összehasonlítható a Porsche Carrera Turbo S launch kontrollos rajtjával. Mi következik? Tehát ez szerintem a vége valaminek, ami után már az ember fizikai tűrőképessége nem indokolja, hát hogy...
Ezek eleve értelmetlen számok, egy 4 személyes. Ilyen...
Hát ez ráadásul 6.
Tehát ez a, mit tudom én, M5-ös BMW, azt tud ilyeneket, hogy az se.
3 másodperc körül. Figyelj, nézd meg a...
Az a roof.
Valamelyik nap azzal szórakoztam, hogy berakok a hidegindítóba egy videót arról, hogy leverik a Teslát 0-100-an. Nincs ilyen videó a neten. Tehát, hogy ezt úgy értjük, hogy a Lamborghini...
Ez jó,
Lamborghini Murcielagóból van, Superleggera. Az a lényeg, hogy szupersportautókkal gyorsultatják, van olyan is, amikor 800 lóerőre húzott Nissan GT-R ellen gyorsul.
Nagyon nem lesz, nem lett meg ez. Én
és a széria Tesla kúrja agyon
ezeket. Én RC modelleztem régen.
De össze-vissza.
Én RC modelleztem régen, és tudom, hogy még névleges teljesítményben a felét tudó villanymotoros jármű is lenyom egy benzinmotoros vagy egy robbanomotoros.
Igen.
Egyszerűen azért, mert a villanymotor nyomatéka az nullától ott van.
Igen.
Tehát az indulástól kezdve folyamatosan nagyon magas.
Ugye ebben ennek a Teslának vannak korlátai is sokat.
De a Tesla az valóban kimaxolta ezt a kérdést, ezt lehet mondani. Tulajdonképpen a Tesla nagyon jó autó lenne az én igényeim, vagy az én meglátásom szerint is, ha lenne benne egy 2 hengeres 600-as motor.
Aha. Egy Range Extender?
Egy Range Extender. Hát akkor el tudnék vele menni Bécsbe.
Igen, ez mint az androidos iPhone.
Vagy el tudnék vele menni
Bécsbe. Úgy tudnál elmenni vele Bécsbe, hogy tényleg a múltkor valami sajtótól röhögtünk Svehádon, hogy mekkora feature volt ez, hogy Svehádon ott vannak a repülőtér melletti, mert ott ugye parkolóház van a repülőtérrel egybeépítve, és ott az egyik emeleten van sorban, nem tudom, mint 10 elektromos töltő, és hogy na ott milyen menő volt, tudod, Teslával oda parkolsz, ingyen töltöd, és tudod, most már túl sok a Tesla. És ott állnak szegény hellót a Teslák, akik nem fértek már oda a töltőhöz, és nincs Range Extender, bizony.
Ennyire sok van.
Bizony. Hát most nem tudom, milyen úton voltunk legutóbb, és tényleg ezen rögtünk, hogy basszus, ez a first world problem, hogy nem férsz oda Svehádon a Tesla töltő.
De azt azért elmondanám, hogy el lehet vele menni Budapestről Bécsig, a srác is rendszeresen jár ki, és ő Grazból is hazajön, de azt mondta, hogy valóban, ha már Grazból jön, akkor már nem kell fölmenni az autópályára, hanem simán országúton, mert különben nem bírná ki.
Igen.
De hozzátok, és egy nagy kabátot is.
Ugye az is, igen, az is van, hogy olyan dolgok tudják rettenetes tempóban meríteni az aksit, mint a fűtés. Ami a Leafnél már egy ilyen kimondott dolog volt nálunk, és a Zsolt talán meg is állt vele az M0-án a Leaf-fel. És a Csikós ment egyszer a Leaf-fel.
Ez nem a Leaf volt,
vagy az IMU
volt, vagy micsoda, igen.
Aha. Az a lényeg, hogy a fűtéssel nagyon nagy, meg tudod leckésztetni ezt a remek autót, viszont teljesen feltöltött akkumulátorokkal kezdtük ezt a fél napot, amit Teslázásra töltöttünk.
Figyelj, olyan videót rakjunk föl a netre, hogy egy Tesla, amiben fűtenek a Murcielago ellen, és akkor lehet, hogy...
Fél menni nem fog rosszabbul. Tehát az a durva, hogy lenyomja a drag részben.
Hát ki tudja.
De egyébként azt akartam mondani, hogy legyen pozitív feloldozás a dugattyús motorok kedvelőinek, hogy a Caterham legerősebb kivitele az nagyjából tartja a lépést a Teslával egy videó szerint. A két RM legerősebb kivitele 4 vagy 500 lóerős.
Aztán 500 lóerős.
De 0-400? Zon, vagy
nem.
Ez egy 600 kilós autó. Vagy
igen, igen, de az körülbelül az, aminek így elugrik egy picit a Tesla, de aztán így nem marad le nagyon mögött ez a két.
Tehát az egy kétszemélyes.
Pontosan. Pontosan.
Ne, hát az nulla személyes, csak vékony emberek ülhetnek be a típusú autó. Tehát belőle meg se fér bele.
Na mindegy, de tényleg a Range Extender, az a baj, hogy ezzel akkor mind, tehát ez ilyen promó dolog, hogy mint régen a vitorláshajók, hogy nagy bátorság volt megcsinálni, nem olyan gőzhajót, ami még vitorlás, csak gőzgép, hanem most csinálok egy szóló gőzhajót.
Hát én amikor a...
És ez egy szóló gőzhajó.
Én a Volkswagen app-ban éltem át ezt a fűtés kontra hazajutás problematikát, mert merészen azt mondtam, hogy hát most azt mondták, hogy ez mit mutatott 135 kilométert, mondom, akkor itt ez ugye Óbuda, én Erzsébeten lakom, hazamegyek az M0-án. És akkor szépen kimész, ugye ez úgy néz ki, hogy mint a város két ellenkező végén lennél, kimész még itt a Szentendrei úton az M0-ásig, átmész a Megyeri hídon, és akkor irány.
Ez egy erős 60 kilométer.
Ez egy olyan 60 kilométer, és akkor mondom ezt, ilyen 135 kilométerrel nekimentem, ez olyan 10 kilométer még, amit kimegyek.
Viszonylag sík, vannak azért kis dombosgány,
nem vészes,
de
nem vészes, akkor 125-tel kihajtattam az M0-ára, nyomtam egy gázt, és azt észleltem a hatósugár mérő műszeren, vagy jelző műszeren, hogy 100 méterenként megy le 1 kilométer.
Igazából.
Na most ekkor zavarba jöttem, és gyorsan beálltam egy 90-nel menő kamion mögé, hogy nyugodjunk meg, nézzük meg így, mi van, 90-nel láttam, hogy jó, és akkor a végén valahogy visszadolgoztam
azért
a hatósugárat.
Azért azt tudjuk, hogy a hatósugármérő az fölfele is tud menni. Tehát velem konkrétan volt ilyen, hogy volt nálam villanyautó, azt hiszem a Peugeot-nak a Mitsubishi Imiev.
A Peugeot-t hogy hívják, csak hogy szívesen?
Peugeot Ion.
Ion? Egy nulla lenne, ahogy tetszik. Vagy középen legyen egy nulla, ezért nevezték el így. Vagy egy jó, mint a minden Peugeot típusnál. A lényeg nem ez, hanem hogy elvittem a standard tesztútra, azt hiszem 120 kilométert mutatott, amikor innen elindultam, hazamentem a budai alsó rakparton, vagy elindultam hazafele, és akkor kimentem ilyen telkipágy, nem tudom, arrafele.
Autózgatunk,
hogy mit tud a gép. Meg hogy milyen vele gyorsan menni, meg kanyargósan gyorsan menni, meg ilyenek. És hát úgy sikerült följutnom, azt hiszem telkiig, hogy ott mutatott 15-öt. És akkor egy kicsit így lenéztem, és akkor jó, akkor már nem biztos, hogy hazaérünk. Akkor nem biztos, hogy hazaérünk, és abban volt egy-két erős gázadás, gyorsítás, ilyesmi. És aztán visszafele meg ez a takarék üzemmód, ilyen 60-70 közötti tempóval, ilyen nagyban másan szépen hazagurultam. És mire hazagurultam, már megint 15 volt, de közben volt 25 is. Tehát, hogy Ez az előrejelző, ez azért nagyon, nagyon erősen függ az embernek a vezetési stílusától.
Tehát persze mindig alkalmazkodik, hogy mit jósol. Egyébként én ennek az Ionnak voltam nemzetközi sajtóbemutatója, mert ugye ennek itt több sajtóbemutató volt, mert bemutatta ezt a Citroën, a Mitsubishi, én a Peugeot voltam, és a Peugeot, ez egy Párizs közeli ilyen, ez a tipikus francia kis falu kastéllyal, és a kastély udvaron ott álltak a töltők, egy ilyen félkaréba, és rengeteg autó, és nem is értettem, mondom, hogy ez hogy tudják ezt megoldani. Ugye elkezdtem gondolkodni, hogy ezek viszonylag gyors töltők voltak, tehát nem a sima.
Volt a föld alatt egy alkalmasságú villanyvezeték valószínűleg.
Szerintem nem egy. És akkor ezen törtem a fejemet, mert elég sokáig ott lézengtünk még a program végén,
hát
és így néztem.
Csináltak egy árkot, aztán visszatemették a kavicsot.
Nem tudom, hogy csinálták, csak így elnéztél a horizontra, és ott volt egy erőmű. És ezek az iszonyatos, tudod, hogy így az erőműből ágaznak ki ezek a... Nem, egy erőmű.
Hogy néz ki egy erőmű?
Hát egy kurva nagy ház.
Egy visontai
és olyan, és akkor jönnek ezek a nagy feszültségű távvezetékek, és oda koncentrálódnak, tehát mindegyik oda vezet, vagy hát onnan vezet ki. És ez volt a horizonton. És akkor megértettem a helyszínválasztást. Valószínűleg beásták a kábeleket ott a közelben, de iszonyatos meló lehetett, hogy egy ilyen ártatlan, tudod, hogy van kis kávét, meg üző, meg park, itt állnak az autók. Hát így.
Igen, hát ezért lenne az ilyen magyarországi villanyautó bemutató Visontán, hogy nem tudom, hol van még erőmű. Hát Paks!
Visontán van erőmű is, meg versenypálya is.
Hát igaz, és a faluvégi farolás villanyautókkal. Faroljon ön is, adunk tálcákat a McDonald's-ből.
Csak át kell ugrani a főút másik oldalra, és ott van a hőerőmű, tehát igazából viszonylag egyszerű tankolni.
Igen, na és akkor mi lett a... Te nem írtad még meg ezt a Tesla vezetést.
Ez videó lesz, ezt a videórovattal forgattuk, lesz. És előre a héten készül el. Hogy mi a konklúzió?
Mi a konklúzió?
Hát, hogy fejlődik, de azért még van hová. Tehát nem lehetek annyira szemellenzős rajongója a Teslának, hogy nem mondjam meg, hogy azért ez még nem tökéletes, csak elég ígéretes.
De járnál Teslával amúgy?
Ja, persze, hát ez gond nélkül.
Nem járnál inkább i3-assal?
Nem, nem. Ebben több a funkció az, hogy be lehet kényelmesen ülni, és 400 km tud városban, és a srác 22 ezer kilométert tett már meg vele.
Az i3-asnak is viszonylag nagy a hatótávja.
Az is elég jó ilyen szempontból.
És a Tesla az mit csinál, ha lelépsz a gázról, akkor radikálisan lassít?
Nem.
Az nem. Nem,
mert valószínűleg be lehet állítani, hogy mennyire radikálisan lassul, de nem lassul radikálisan, olyan automataváltósnak mondanám inkább.
Egyébként a sráccel beszélgettem, és arról beszélgettünk, hogy van ez a Tesla közösség, és akkor ott is három felé tagozódik a csapat. Vannak ezek a Gerhard Plattnerezők, akik azt ízlik, hogy most ennyi kilométert mentem, mert annyi kilométer, vannak, akik csak normálisan közlekednek, és ő magát
a gyorsulók.
És ő magát a gyorsulók közé. És
nincs ellenfél, tehát tényleg nincs mivel kiállni ellene. Megnézném a sajnálatos módon összetört LaFerrari-t és a Teslát egy normális aszfaltúton, de
picit,
ez az a liga
körülbelül. Picit sajnálom, egyébként az Audinak volt egy ilyen projektje.
Az R8 e-tron.
Az R8 e-tron.
Mentem is vele.
Amit egy túlbuzgó majom, aki most azt hiszem a Bentley főnöke, oda került a műszaki fejlesztés élére, azt mondta, hogy ő ebben az egészben nem hisz, és így lecsapta.
Mentem is vele a...
Mára egyébként, tehát 2014-re ígérték akkor, amikor bemutatták, ha jól tudom. Tehát mára már röhögve lenne széria verzió. Annak lehet, hogy lenne esélye a Teslában.
Igen, mert az is valami lenne.
Elképesztő erős volt. Nem, a teljesítmény adatra pontosan nem emlékszem, arra emlékszem, hogy az összesített nyomatéka valami 1800 Nm volt.
Igen, kerék. Igen, Tempelhof Repterin tartottak egy Berlinben egy Audi Tech Day-t két éve.
Igen.
És oda én mentem el, és a legnagyobb élmény valóban az R8 e-tron volt, amiről akkor azt mondták, hogy igen, van ebből ez a 10 darab összesen, és ez semmi, ez zúzda és múzeum is.
Nem, mert akkor már előtte volt az, hogy leállították, de ezek elkészültek,
yeah.
És abból volt egyébként a range extenderes is, amiben az AVL-nek mondják hivatalosan, annak a Van kell motoros range extendere volt benne,
aha.
Ami nagyon pici.
És az mennyire jó ötlet a Van kell motor range extendernek, mert az nem nagyon vibrál, észre sem veszed, nem?
Tehát... Igen.
Az nagyon jó volt, ezen dolgozott, ugye volt egy szerzőnk, aki ilyen technika cikkeket
Gusztáv?
Írt. Igen, Gusztáv, ezen dolgozott. És akkor egyszer csak így összecsomagoltak, és lehúzták a rólót.
Az Opel Amperában ez a motor?
Mármint az Ausztriában.
Az Opel Amperában beszereltek egy 1.4-es Ecotec motor,
ja.
És onnantól kezdve, hogy megáll a villanymotor tudománya, onnantól kezdve 8-9 litert fogyaszt, ami azért nem az évszázad ajánlata.
Nem rossz egy villanyautótól.
Nem, igazából több ilyen range extender rendszert fejlesztettek többen. Lotusnak is van egy például 1-2-es 3 hengeres benzinmotor, amit úgy állítottak be, hogy az azon a fordulatszámon is abban az üzemben működik, hogy nagyon stabil takarékos, ilyen stabil motorként gyakorlatilag, tehát egy fordulatszámot tud, de ott nagyon keveset fogyaszt.
És hát ez kell egyébként.
Tudja azt, 50 lóerőt, ami körülbelül egy ilyen bármilyen villanyautó átlag teljesítménye, tehát mert nem gyorsítunk állandóan, és ahhoz hogy tartani tudjál, mit tudom, 130 km per órás sebességet, az elég ez az a 40-50 lóerő, és ezt tudná, csak hát valamiért nem erre megy a dolog, tehát hogy talán a BMW i3-asban van, vagy rendelhető, ez a kéthengeres a motorkerékpárból
számoló. Én igazából szeretnék egy range extenderes i3-ast.
Az egy robogoblók.
Egy Kimco Krapulax vele van az i3-asban.
Egy Kimco eredet, mert ugye a BMW a Kimco-val csinált, azt hiszem robogót is, ugye?
Hát ez egy kicsit azért túlzás. Azt hiszem, hogy összedolgoztak a blokk fejlesztésen, ez így korrekt.
De mit is egy átlanálnak a... nem? Valamit.
Hát, hogy a Kimco-nál gyártatja a hát, BMW robogót, azt nem, arra nem menném rá mondani.
De amikor a börtönőr összedolgozik a rabbal a vágány
kalapáláson. Tegyük hozzá egyébként, hogy én nem bíztam volna a BMW-re a robogó kifejlesztését, így, hogy nincs robogós tapasztalata, hiszen a C1 kabin robogót is a Rotax-szal karöltve készítették el Rotax blokkal.
A BMW legnagyobb bukását
az utat.
Hát volt egy pár nagy bukás, de mondjuk ez igen valóban az egyik. De igen, szóval, hogy... A Teslánál szerintem egyfajta beismerés volna, hogyha most beleraknának az órába egy belső égésű motort. Ilyen ambiciózus kezdetek után ez egy kicsit furcsán venné ki magát, bár kétségtelen,
nekem hogy... Nekem az az érzésem, lehet, hogy Model S-nél nem csinálják, de a Model 3, amiben nagyon sokat akarnak eladni, és olcsóbb lesz.
Igen.
Te elképzelhető, hogy kénytelenek rálépni erre az útra, mert ahhoz, hogy a hatótávolságot értelmes keretek között tartsák, tehát tényleg tartsák ezt a 400 km plusz hatótávolságot, ahhoz nagyon-nagyon nagy és drága akkumulátort kell betenni.
Én úgy tudom, hogy ezt a nagyon drága akkumulátort, ezt a levegő polimer akkumulátornak nevezik talán. Tehát egy teljesen új rendszerű akkumulátort várnak, ők is meg.
Lítium levegő.
Oxigén. Lítium oxigén. Valaki, ezt én is leírtam egy hírba, hogy lítium levegő, és nagyon...
A
lítium trollok rögtön beírtak.
Ez lítium-oxigén akkumulátor, és valahogy úgy működik, bár egészen pontosan nem néztem a mélyére, hogy az oxigént fölveszi valami folyadék az alján, és akkor a...
Azt úr, nem mi fogunk leugatni, ha esetleg rosszul mondanád.
Igen, szépen hallgatunk, viszont ez tök érdekes, hogy most a Teslában, ezt biztos leírtad, már csak nekem újdonság volt, olyan szabványos akkumulátor cellák vannak, mint amiből kirakják a notebookok akkumulátorát, vagy bármi
meg
más
is. Meg az elcsőautó, igen.
Tehát nem különösebben különleges az aksia.
Nem tudom mi. Igazából az van, hogy a...
És a Panasonic gyártja nekik.
Az van, hogy a ilyen akkumulátorgyárból nincsen sok a világban. Igen. Tehát mondjuk egy ilyen...
Meg lítiumból.
Meg ritka földfémekből sincsenek
egy ilyen, túl. Egy ilyen 4-5 nagy üzem készíti az összes lítiumos akkumulátort. És ezt különböző módon címkézik. De az egyébként azt hiszem, hogy a Panasonic is, mint hogyha Kínába készítetni, mert ott van hozzá alapanyag.
Meg ott lazák a környezetvédelmi előírások.
Tibetben van egyébként a lelőhelye Kínában.
De persze
támogatom, hogy... Igen.
Mindegy, adassék meg mindenkinek, hogy egyszer ráléphet a Tesla modelles gázpedáljára, kattanásig, és onnantól kezdve nem fog már jobban gyorsuló autóra vágyni. Tényleg úgy szállsz ki egy ilyen gyorsulás után, hogy köszönöm, nem akarok ennél erősebb autó.
Meddig nyomtad? Csak ezt vald be. Padló. De az sebességre meddig nyomtad?
Először nem mertem padlógáz nyomni neki, mert fél gáznál is...
De meddig mentél az illegalitásba?
Jó, hogy sebesség? Uh-huh. Nem mentem gyorsan, tehát ilyen 0-100, uh-huh. 0-100.
Igaz, hogy ezt a bajcsin.
Igazából nekem a... Tehát én el tudom fogadni, hogy ez a jövő. Csak egy kicsit fáj a szívem érte, mert a... Most már Pikes Peak-en, ami egy...
Ja, valakinek fáj a szíve érte, a Cougar még akkor is eladó lesz.
Egy amerikai...
Ha akkor akarsz egy robbanó motor.
Aki nem tudja, a Pikes Peak egy amerikai hegyi felfutó verseny, és nézzen utána, Pikes Peak-nak írják. És ott mennek most már évek óta villanyautókkal is.
Van villanyautó a Pikes Peak-en?
Persze,
nem jó.
Hány kilométer lesz fölfelé? Nem is kevés.
Hány kilométer lesz kb.
Föl? 20 egész valamennyi, egy 22.
Nem jutnak föl.
Azt még egy Leaf-el is
megnyerhetnek. Nagyon gyorsan mennek föl. Azt hiszem, mintha idén már egy villanyautóval nyerték volna.
Hát annak nem számít a levegősűrűség például.
Hát az sem. Meg igazából nagyon jó gyorsul, és a Pikes Peak az tiszta kanyar, tehát van
kilőni a kanyarból.
100 km egyenes, és vagy 100 méter egyenes, utána egy kanyar utána megint 200 méter egyenes, és erre pont nagyon jó a villanymotornak ez a rugalmassága.
Meg főleg, hogy igazából ő visszatáplál minden fékezésnél.
Csak láttam egy-két ilyen videót ennek kapcsán, ahogy mennek föl a villanyautók.
És hogy mennek.
És hát igazából, mint egy trolibusz körbelül úgy.
Ilyen...
Én meg...
Mert milyen szempontból trolibusz?
Hát ahogy a
ilyen unalmasan profik.
Hanggal nézed, akkor
az egész, de
nem mozog szarul egy villanyautó.
Nem mozog szarul, csak pont a lényeg hiányzik, amit a Ferrari Boxer 12 hengerese, ami úgy üvölt, hogy közben
belesajdul
a szíve. Ne keverjük össze azért a lényeget a kísérőtünettel.
De a kísérőtünet is egy kicsit a lényeg. Annyira egyetértek az autóra.
Az autósportban, meg az autóbuzulásban azért ez nem feltétlenül kísérőtünet.
Szerintem az embernek természetes igénye, hogy egy kicsit humanizálni tudja ezeket az autókat, illetve általában az autókat, és a humanizáció fontos eszköz az, hogy rezegjen,
ez egy picit ilyen,
brúmogjon,
picit ilyen
erőlködjön.
Ilyen
az autóból kütyű lesz, az a baj.
Igen.
És a végén elektronikai hulladék.
Szóval Porsche meg tudja csinálni neked a dupla kuplungos váltójával végtelen sokszor ezt a rettenetes indulást, és minden egyes alkalommal úgy érzed, amikor mellette állsz, hogy benne ülsz, hogy hú, vajon megint sikerül neki? Vagy valami baj történik. Most a Teslánál fel sem merül. Tehát az új, annak ez úgy sikerül, hogy on-off. Kész.
Azt tudom még elképzelni.
Aztán vegyél gumit.
Tehát a Tesla jövőjében, hogyha egy márkanév elég fényesre van polírozva, tehát megvan az őrületes 100%-os brand equity, mit tudom, mint egy Apple-nél, akkor már megtehetsz bármit. Tehát van az az idő, amikor már a presztízs terméket mellé kiadhatod az olcsó dolgokat, ugye? A BMW nagyon is már megteheti, hogy ilyen fosokat
igazából
csinál.
Igazából az a baj a Teslával, hogy nagyon nem itt tart anyagilag. Tehát a Tesla amióta létezik, folyamatosan veszteséges.
De most, hogy most már van olyan erős a brand. Van olyan erős a brand, hogy berakhatnak egy Range Extendert.
Az a kérdés, hogy
csináltak egy olcsó autót, és keresett.
Van olyan erős anyagilag a cég, hogy azt megtehetik még. Tehát most ugye ez a kérdés.
Na, de várjál, tehát én a jövőt úgy látnám, hogy tehát a Tesla lassan ezt megengedheti magának, illetve a BMW vagy a Mercedes megcsinálja a Range Extenderes villanyautót, és beleraknak egy ilyen V2-est. És az ilyen alacsony fordulatunk.
Ez volt, hogy egy ilyen Ducatit belerakni mondjuk az Audi.
Ja, az a Volkswagen X-el egybe rakták be, nem?
Ugye? Valami Ducati.
Nem volt villanymotor hozzá.
És akkor figyelj.
Volt 400 kilós karosszéria.
És akkor városban szüttyögsz, és kimész, és bekapcsolhatod, és rotyogtatsz, és csetteghetsz, és alacsony fordulaton terheled. Tök jó, kész.
Hát nem ez lesz az ő szerintem, hanem a jó
kis, de miért ne lehetne?
Sound racer, mert ez egyszerűbb. Az is egy kütyű, ugyanis.
Akkor a prémium villanyautóban lesz a Ducati, válaszolsz Ducatit, Harleyt. Nem is tudom, mi van még, ami ilyen érdekes.
Boxer BMW-t.
Boxer BMW-t, hogy húgyogjon.
Majd valaki meghekkeli a rendszert, és akkor föl lehet tölteni ilyen custom motorhangokat, mint mit tudom én.
Illetve sajnos...
F-16-os jet motor.
Vagy a ISS űrállomást.
Ja, a Pap Tibinek van szerintem sok igazsága, meg az Asszurnak is így együtt, hogy a következő generáció autóvásárlóinak az lesz az autózás egyik fokmérője, hogy simán csinálja a dolgokat az autó, mint mondjuk a mobiltelefonon a képernyő scrollozás. Ugye ezt nagyon simán csinálja, tehát ilyen hideg profizmussal működik, kezed alá dolgozik, így van, akkor az egy jobb autónak fog minősülni. Korábban azt szerettük az autókban, hogy nem tökéletesek is. Milyen sokféleképpen
tudnak... Hát azért nekem nem sok baj van a tökéletes autókkal.
Milyen sokféleképpen tudnak nem tökéletesek lenni, és a tökéletesség egyik foka az is, hogy mennyire van motorhang, mennyire vibrál, stb. Ezek el fognak múlni.
Hát illetve megtartjuk talán a motorkerékpárokban.
A motorkerékpárokban reméljük, igen.
És gondoljanak arra a hallgatók, az Égéstér mai műsorának hallgatói, hogy amikor hivatalosan kikerül a Total Car címlapra az Égéstér, vagyis olyan csütörtök délután, nem tudom, 2-3-4, akkor én épp valahol a Budapest 7. kerületében egy 500 000 kilométert meg, tehát régi Swift szedánt fotózok éppen.
Érezzenek együtt.
De nem.
Illetve írják meg kommentben, hogy mit szeretnek az autóban. Mi az a tulajdonság az autónak, ami nagyon hiányozna, ha eltűnne. Ez engem érdekel.
És tartsanak velünk a jövő héten is.